Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Ez a Beat korszak, rock történet örökség hangosan, itt a Beat, az ütős alternatíva. Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem Terek István, akitől a 80-as évek könnyű zenei menedzsmentjéről fogok érdeklődni, és majd kiderül, hogy mi minden címen lehetne kellene őt bemutatni. Itt a műsor előtt beszélhettünk róla, hogy azért az én emlékemben, nagyon őszinte leszek, az első emelet plakátjain vagy meg igazándiból, de tudom, hogy te egy kicsit korábban kezdted a zenei háttéripari pályafutásodat, ha lehet ilyet mondani. Ugye te 80-ba kerültél a Solarishoz menedzserként, ha én ezt jól tudom. Ugye a Solaris egy inkább instrumentális zenét játszó formáció volt, és ahogy én olvastam, egy tehetségkutatón tovább jutottak, amikor te kapcsolatba kerültél velük. Hogy indult a te zenei pályafutásod akkor?
Először is köszönöm a meghívást. Nagyon nagy örömmel látom, hogy egy újabb média felület van, ahol tudunk beszélni múltról, jelenről, jövőről. És annyira profin felvezetted az én kis pályakezdésemet, hogy nagyon nehéz bármit is hozzáfűzni. Abszolút jól tudod, 1980-ban keresett meg engem szegény Ciglán Pisti, aki azóta nincs köztünk, hogy alakult egy zenekar, a Solaris nevű zenekar, és hogy legnagyobb meglepetésükre bekerültek a akkori Pesti Műsor tehetségkutató versenyének az első fordulójába, és mi lenne, hogyha megnézném őket. Egy kis bulvár, hogy egy barátnő párosnak udvaroltunk, tehát ez így került képbe ez az egész, és ez a néhai metróklubba volt, ami sajnos azóta nem tudom, butik lett belőle, meg bevásárlóközpont, minden fajta helylet, és azt hiszem mostanában kezd talán feltámadni, majd ha véget ér ennek a borzalomnak, és elmentem erre a koncertjükre, ahol végig is bekerültek a döntőbe, ami a Budai Ifjúsági Parkba volt, és a kettő között nem tudom mennyi hét telhetett el, és kezdtünk el beszélgetni, és mondták, hogy annyi feladat van most itt a verseny kapcsán, hogy milyen jó, hogy én akkor azt hiszem katona voltam, bár ez nem látszott rajtam, és sokan a végig nem tudták, hogy katona vagyok, hogy segítenék nekik, mert ők meg főiskolára, egyetemre járnak. És mondtam, jó, idő van, kedvem van, hogy akkor csináljuk. És az ifjúsági parkban lévő döntőre már úgy mentem el, mint a zenekar menedzsere, ami ugyan ismeretlen fogalom volt akkor, mint a Coca-Cola, meg a McDonald's, meg nem tudom mik. Ugyanilyen fogalmak voltak, és azóta dolgozom is együtt a Solarisszal. Tehát ez már 41 éve.
De hogyan jutott eszükbe, hogy itt vagy te, foglalkozhatnál ezzel is, tehát előtte valamit hát szerveztél?
Olyan dolgokat fogok elmondani, amik már természetesen elévültek. Én úgy úsztam meg a katonaságot, hogy voltam is katona, meg nem is, mert akkor a Honvédelmi Minisztérium csinált magának egy nyomdát, és én fotós voltam, és ott kerestek fotóst, és akkor volt egy ilyen deal, hogy én menjek el oda fotósnak, és akkor egy hónap kiképzés van a katonaságnál, és utána akkor otthon tudok lakni, és utána dolgozom ebben a nyomdában, és ebben a nyomdában dolgoztam, és a Solaris együttesnek meg kellettek plakátok. A többit nem mondom el, feledje a politika és a történelmi jótékony homája, és így kerültünk kvázi munkakapcsolatban, nekem volt fotós ismerősöm, a Bolla Laci, aki akkor fotózta a zenekart, és én el tudtam végezni az utómunkát is, és így aztán egyre több feladat hárult rám, és amilyen érdekes, hogy abban az időben lehetett hallani nagyon sokat a rádióban, meg olvasni az ifjúsági sajtóba, hogy egyre több zenész kezd panaszkodni arról, hogy ő zenekarvezető is, és menedzselnie is kell a zenekart, és erre nincs idejük. Tehát emlékszem, hogy a Bróditól kezdve Szigeti Feriig, Török Ádi, Schuster Lóri, ezek mind arról panaszkodtak, hogy ők zenélni szeretnének, nem a zenekar ügyeit intézni, és milyen szükség lenne egy ilyen szegmensére a popiparnak, hogy legyen, aki a zenekarral foglalkozik.
Volt rajtad kívül, ott tényleg a 80-as évek elején járunk, 82 között, aki akkor már kifejezetten menedzser volt, akihez nem tudom én fordulhattál, hogy te ezt hogy csinálod, vagy tényleg ti voltatok a zöldmezős beruházása ennek a szakmának?
Azt az örömhírt kell veled közölnöm, hogy az elsővel ül szembe. Tehát én tudomásom szerint én voltam az első, de az elsők között voltam, az biztos, aki ezzel úgy igazából elkezdett foglalkozni, és ennek kapcsán hát meg is kellett vívni az összes harcot. Tehát amikor bementem a lemezgyárba, vagy vagy bementem valamilyen rádióba, újsághoz, akkor mondtam, hogy jó napot kívánok, Tere István vagyok, a Solace együttes menedzsere, hogy kicsodálja maga? Hát mondom, a menedzsere, hogy ilyenek ide nem járnak, hogy miért nem jön be a zenekarvezető, hogy derogál a zenésznek bejönni? Mondom, nem, hát ez így működik, hogy hát van, és ez hónapokig tartott, amíg elfogadták, hogyha a Solaris kell keresni, akkor engem kell keresni.
Ez ugye a nagy zeneiparnak a csúcsa, amiről beszélsz. Hogy viszonyultak hozzád mondjuk egy koncerthelyszínen, vagy egy, nem tudom én, a technika, ha velük is tárgyalnod kellett, hogy a plakátolás, hogy akkor nem a zenekarból jött valaki, hanem jött egy ilyen idegen nevű munkát végző valaki, hogy mit gondoltak?
Igen, hát voltak próbálkozásaim behozni a kapitalista szemléletet ebbe a közegbe. Emlékszem, a Kertészeti Egyetemen volt koncertünk, és megbeszéltem, akkor mindenkitől bérelni kellett a hangot és a fényt, és hát borzasztó volt. Tehát a 14 lámpa helyett, amit kértem, abból égett 8 lámpa, a nem tudom hány méládában, tehát borzasztó minőségű volt a zenekar kiállítása, és utána természetesen a zenekara ben volt az öltözőbe, én meg a technikusokkal elkezdtem erről beszélgetni, hogy hát uraim, akkor kezdjünk beszélgetni az áról mellett itt a fele, nem? És arra emlékszem, hogy futok a folyosó, mert székek röpködnek utánam, tehát az akkori technikai gárda megszokta már, hogy ő bármilyen minőség munkát is végez, ugyanaz a pénz jár érte. Én megpróbáltam ezen kicsit csiszolni, de hát az első próbálkozásom nem volt annyira sikeres.
És akkor ez neked a fő állásod volt? Tehát gondolom, leszereltél egy idő után a nagyszerű katonaságtól. Mikor lett az, hogy akkor főállásban te menedzser vagy a Solarisnak már
hát
az lehettél?
Hát a Solarisnál ez nem lehetett, tehát itt olyan jelképes összegek voltak, főleg hát a Solaris, mint mondtad a bevezetőben, egy ilyen progresszív instrumentális zenekar volt, ami igazából ilyen klubokban tudott fellépni. Tehát az volt a hőskor, amikor délután 2-kor a Sotének a próbatermébe próbáltunk, ami a pincébe volt, és ilyen körlépcsőn pakoltuk fel az erősítőt, meg a dobot fel a robur típusú mikrobuszba, ilyen nagyobb buszba, ami vitte a technikát is, vagy minket is, és utána vége volt a koncertnek, bepakoltunk a buszba, és hajnali 3-4 körül lepakoltunk a pincébe, és mentünk haza zsebünkbe boldog nem tudom hány száz forinttal, de hát akkor nem is ez számított igazából, de hát akkor mondom, a többiek egyetemisták voltak, én meg katona voltam, és így nem ez volt a fő keresete forrása nyilvánvalóan senkinek.
Találtam egy olyat a Solarisról, hogy 81-ben volt egy lengyel turnéjuk. Ebben te már részt vettél valamilyen módon? Vagy...
Abszolút, én ott akkor forradalmat csináltam.
Na.
Jó, hogy ilyenekről tud beszélgetni az ember, erről órákig tudnék. A lényeg az, hogy itt André Szőcs, aki egy francia-magyar producer volt, csinált egy magyar-francia ilyen barátság gálát a akkori Budapest sportcsarnokban, ahol felléptek francia-magyar művészek, közt a Solaris is, és ott volt Amanda Lear is, mint a headliner, a világsztár, aki fellépett, és ezután a koncert után egyszer csak jött egy megkeresés, hogy Pozsonyban lesz 2 koncertje az Amanda Learnek, és szeretné, hogyha a Solaris lépne fel előtte. Hát ezen igencsak meglepődtünk, de hát mondtuk, hogy nagyon szívesen. Megérkeztünk a koncert helyszínére, ami egy ilyen 12-15 ezres nagy sportcsarnok volt, és Karel Gottnak volt az ének cucca ott felpakolva, és elkezdődött a koncert, és hát 15 ezer embernek azért kell hallani ezt a szerzeményt, ami ott felvonultatott az együttes, és hát normális hangerőn megszólaltunk, és a másik szám közepén jött oda egy ilyen öltönyös, szigorú tekintetű úr, és mondta, hogy hangerőt kicsit lejjebb. És mondtam, hogy miért? És utána a magyar srác volt a keverő, és mondta, hogy az első 2 sorba ülnek a párt funkcik, és nekik hangos. De mondom, azon kívül itt még van 12 ezer ember, aki hát nem fogja hallani igazából. És mondták, hogy itt nincs mit csinálni, lelep kell venni a hangerőt. Elvtárs tett 15 lépést, én a potin megint természetesen toltam egy keveset, rögtön nagyon jó füle lehetett az elvtárs, mert rögtön visszafordult, és mondta, hogy még halkabbra. És mutattam neki, hogy jó, hát persze a mellette lévő potit húztam le, ami egyik csatornára sem tartozott, majd ő leült, és én szép megint feltoltam. Megint megjelent, megint. Tehát volt egy ilyen kis küzdelem, de nagyon nagy élmény volt egy ilyen nagy világsztár előtt fellépni.
Beat korszak rock történet örökség hangosan, és vendégem Terek István, akivel a 80-as évek elejéről a Solaris rockról és annak a legendáiról beszélgettünk, és akkor mindjárt folytatjuk tovább.
Beat korszak. Beat. Beat.
Az ütős alternatíva.
Ez a Beat korszak, rock történeti örökség. Hangosan Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem Terek István, akivel eddig a Solarisról beszélgettünk, de a műsoridő miatt egy kicsit tovább kell lépnünk, mégpedig 1982-re, amikor egy új együttes jön a te életedbe, amiről az elején említettem, hogy én is onnan ismerlek téged, ez pedig az Első Emelet volt, amiben te azért hangszeren is játszottál, bár én úgy hallottam, hogy ez a hangszer, ez talán csak egy kicsit alibi volt ahhoz, hogy menedzser lehessél. Szóval először ezt tisztázzuk, hogy mi voltál te az Első Emeletben.
Hát tiszteletbeli zenész. És bocsánat, hogy minden kérdésedre ilyen hosszan válaszolok, próbálok rövidebb lenni, csak annyi emlék jön fel ilyenkor az emberbe, hogy szívesen beszél erről. Valóban a Solaris együttesben azt éreztük jó páran, hogy ezt így nem tudjuk tovább csinálni, hiszen hogyha ezt tovább csináljuk, akkor ugyanúgy kis klubba fogunk zenélni, már pedig rajtam kívül ott hát mindenki zenész volt, és nagyon-nagyon jó zenész volt. És emlékszem, hogy volt egy komolyabb zenekari megbeszélés, amikor mi különböző verziókat ajánlottunk, hogy tovább. Szóba került a Berkes Gabi, aki a Lobogóból volt, hogy hozzuk ide a Solarisba, legyen két billentyű, és hogy valamit csináljunk, hogy ki tudjunk lépni ebből a mókuskerékből, de mivel ellenállásba ütköztünk, így négyen úgy döntöttünk, a Kiszabó Gabi, a Bogdán Csabi, a Raus Feri, egy én, hogy mi kiválunk, és hát akkor volt szakmám első férfias sírás ott az egyetemnek a lépcsőjén, hiszen akkor elsirattuk az egész boldog amatőr korunkat, és végül így eljöttünk négyen, csatlakozott hozzánk a Berkes Gabi a Lobogó együttesből, és a Bogdán Csabi hozta a Cser Gyuri énekest, és akkor jött a kérdés igazából, hogy akkor most a Tere, mondjuk öcsinek, így neveztek, Tere öcsinek, hogy mindenképp ő legyen továbbra is a menedzser, csak ahhoz, hogy ori engedélyünk legyen, ahhoz zenésznek kellene. És hát én régebben azért basszusgitároztam, fúvoláztam, tehát valamilyen ritmusérzékem, meg valami tudásom van erről a műfajról, és akkor mondta, hogy akkor legyek ütőhangszeres, és majd nyilvánvalóan a dobosok majd megmutatnak egy-két flikflakot, meg is mutattak, és így aztán így váltam én a színpadra, tehát nem önként dalolva, hanem én ilyen kényszerzenésznek hívtam magam. Ebben a legnevesebb elődöm a Schuster Lóri, aki szintén ezt a műfajt űzte.
És itt 82-ben ugye elindul, majd aztán 84-től robban be igazándiból az
emelet. Az első lemez akkor jelent
igen,
meg.
Hogy ekkor már főállású zenész, menedzser voltál, vagy nem tudom, hogy a személyigazolványunkban régen be igen. Volt írva a munkahelye vagy a szakmája, hogy neked mi szerepelt ekkor a...
Nem, én végdolgoztam mellette, tehát először a Pesti műsornál voltam ilyen szerkesztő, én állítottam össze a koncertmenüt, akkor dolgoztam a Magyar Média nevű rendezvényszervező cégnél, és hát a legnagyobb falat volt az Ifjúsági Rendező Iroda, tehát én tulajdonképpen ott tanultam meg a szakmát, a csínyát, bínyát, mert azt vettem észre, hogy mi, hát a többiek 8-kor, én kb. 9-kor megérkeztem a munkahelyre, és ott volt a Hajnal Gabi, Rozsi Marian, Jánosi Kati nevű óriási csapat a Hidasi Eleonóra vezetésével, és hát én mindig csúszva egy kicsit, de megérkeztem, és előbb ott voltak a Török Ádi, a Schuster Lóri, a Szigeti Feri, és ott voltak az irodában, és dolgoztak a zenekarért, és utána délután mentek próbálni, és akkor megértettem, hogy ők ez ellen tiltakoznak, hogy ő nem akarnak ott ülni az iribe, hanem zenét akarnak csinálni, akarják építeni a kapcsolatokat, és nem ezzel akarnak foglalkozni. Tehát nekem nagyon nagy tanítómestereim voltak, amiért örökre hálás leszek nekük, és mindig meg is említem a nevüket. Tehát én a zenekar mellett mindig dolgoztam, hiszen az első ori vizsgánk utáni gázsi az azt hiszem 3000 forint volt a 6 tagú zenekarra, tehát 500 forint volt fejenként a gázsi.
És az nem volt az a veszély, hogy te ugye akkor már volt mögötted néhány év, ráadásul ugye bent vagy az Ifjúsági Rendezőirodában, hogy valamelyik zenekar elcsábít téged még maga mellé menedzsernek? Vagy te egy ilyen hűséges típus voltál ott, meg már pláne hangszert is adtak színpadra, és állhattál poszterekre is föltettek, hogy ez nem veszély, nem volt ez a veszély?
Nem, mert amelyik vidéki művelődési ház felhívott, hogy szeretne egy hobó, vagy egy P-mobil, vagy egy mini koncertet, akkor hiába ajánlottam volna nekik, hú, ezek nagyon rosszak, de az első mert az olyan, tehát ez nem volt ez igazából soha probléma. Én szerveztem a Tolcsvai Lacinak, a hobónak turnékat, és ebből soha nem volt vita. Nyilvánvaló, ami ugyanazokat a köröket nekem is le kellett futni, és hogyha az első emeletet szerveztem, amit otthonról szerveztem mindig nem munkaidőben, akkor az volt az elsődleges, és akkor én nem mint írő munkatárs, hanem mint az első emelet menedzserre jelentkeztem be, hordtam a plakátokat a postára, tehát semmiféle előnye úgymond a zenekarnak nem volt abban, hogy én az IRI-be dolgozom. Hogyha bejött egy első emelet megkeresés, akkor hú, de örültünk neki, de akkor az IRI-n keresztül ment a maga hivatalos útján.
És ez a nem tudom én, a műfázasoknál, vagy akik a koncerteket ugye fogadták, náluk se okozott problémát, hogy veled beszélnek, de aztán meg nem tudom én, az ifjúsági magazin kihagyható poszterén látnak, vagy egy koncerten látnak téged zenélni, hogy te ugyanaz az ember vagy, és kvázi két kabátban jelensz meg előttük?
Nem, ebből nem volt probléma, hiszen azt szokták meg, hogy a zenész a menedzser, és itt most végül is a kettő összeért, csak hát én akkor már igazából a 80%-a voltam a menedzser, és a 20%-a a zenész, de ugyanúgy ott voltam a próbákon, tehát azért nem lehetett úgy felállni a színpadra, hogy lövésem sincs a dalok felépítéséről, a szerkezetéről, tehát én ugyanígy ilyen sok időt igénybevévő melót végeztem, mert ott voltam próbán is, és utána megintéztem a zenekar ügyeit.
Mit tudtál hozzátenni a 80-as évek közepén menedzserként az emelethez? Tehát mivel voltatok ti többek, hogy ugye nektek volt egy saját menedzseretek, mi az, amit így el tudtál érni? Tényleg ők ráértek zenét csinálni? Vagy...
Hát hallgassak a lemezeket, igen. És akkor kiderül. Tehát itt a sors ajándék, hogy itt öt kiváló zenésszel lehetett együtt dolgozni. Tehát a popmeccseket, azt hiszem 6 éven, 5 éven keresztül folyamatosan ezek a zenészek nyerték meg. Mi váltottuk le úgymond a nagy generációt, tehát a Presser helyett a Berkes Gabi, a Karácsony helyett a Bogdán Csabi, tehát nyilvánvaló ez nem tudást jelentett ez a szavazás, hanem népszerűséget, tehát senki se kérdőjelezi meg a nagy elődöknek a kvalitását, de hát mi voltunk a kis generáció, amik azóta is vagyunk, aki a nagy generáció után jött. Tehát igazából az volt ennek az előnye, hogy én eléggé, hogy úgy mondjam, harapós ember vagyok, tehát 5-ször kidobtak az ajtón, akkor én bemásztam a 4. kinyitott ajtón, tehát engem nem igazából tudtak lerázni. Ennek az első eredménye a nagy lemeze volt, ami 1 évig jártam a Wilpertnek a nyakára, hogy Imre, az összes egyetemi klubot szétverik, akkora a sikerünk, hogy igen, gyere, nézd már meg egyszer minket. Jó, majd megnézem, de még bizony, tehát ment ez a húzavona, és mindig, amikor felléptünk a Sotén, az LT-n, vagy bárhol, akkor én szóltam a Wilpertnek, hogy most lesz egy nagy koncert, gyere. És az egyikre eljött a Kekre, és akkor utána elhangzott az a klasszikus mondat, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, lesz nagy lemezetek.
Még ezt megelőzően egy kicsit, hogy ugye mi kellett ahhoz, hogy mondjuk benneteket, egy új zenekar volt az első emelet, hogy akár a Sotér, vagy akár a Kekre beengedjenek, vagy egy vidéki művelődési házba. Te mit csináltál, mivel győzködted őket, hogy hát itt van egy isteni jó zenekar, én dobolok benne, vagy mi az, amivel rávetted őket?
Hát azzal sokat nem tudtam volna érni, hogyha azt mondom, hogy én vagyok az ütőhangszeres, hanem ehhez kellett felületeket gyártani. Tehát kellettek hozzá a tévériportok, a rádióriportok, a rádió elhangzások, rajta előnyünk a rádió slágerlistáján, jelenjenek meg rólunk cikkek, jelenjenek meg olyan beszámolók a koncertekről, amik azt bizonyítják, hogy ez egy jó zenekar, és nagyon sokat segített Viktor Máté borzasztóan lehúzó kritikája az első lemez után, mert hát nyilvánvalóan mindenki kíváncsi volt arra, hogy mi ez a borzasztó zenekar, és utána egyszerűen beindultunk, és a rádió, hál' Isten, nagyon mögénk állt, nagyon sok rádiófelvétel készült, amit sokat játszott a Poptarisznyába, a Bétót Laci, ott volt a grip, tehát elterjedt a híre, hogy itt valami van. Ez olyan volt, mint egy kicsit ilyen füllet, áporodott, nevezzen senki sértésnek, kinyitnak egy ablakot, és bejön egy new wave, egy új hullám, egy friss. Itt volt 6 jóképű gyerek, jókedvük volt, színesek voltak, nevettek, jól érezték magukat, azt szerették, hogy a közönség is jól érezze magát, és mi váltottuk le a összehúzott szemű, talpig rockerbe öltözött, lépdált a múltat, ne gyere velünk, gyere velünk. Tehát mi egy kicsit frissebbek és jókedvű, és igazából olyan túl sok év nem volt köztünk és a rajongóink között.
Ezek szerint ez azt is jelenti, hogy te nem csak klasszikus menedzser voltál, te voltál a sajtós, te voltál a turnémenedzser, te voltál a pénzügyes, én nem tudom, tehát, vagy volt már akkor segítséged?
Nem, hát nyilvánvaló a menedzser az ma már egy ilyen gyűjtő fogalom, tehát ezért vannak a menedzsmentek. Csak most már olyan szinten bővült és fejlődött a piac, hogy egy szegmens nem tud egy ember csinálni. Tehát a mai menedzsmentekben már ott van a booking, aki a koncerteket csinálja, ott van a sajtós, aki a felületeket hozza létre, tehát ez már szétvált. Abban az időben mindent én csináltam, annyi könnyebbségem volt, hogy egy tévé volt, egy rádió, néhány, két, három, négy újság, tehát könnyebb volt ezt a szakmát összefogni, mint a mai világban, csak ez furcsa, mert minél több ember foglalkozik vele, annál kevesebb lemez fogy el nyilvánvaló neme miatt, mert régen egy menedzser össze tudott hozni 100 000-200 000-es fogyásokat, de hát akkor lényegesen könnyebb volt, mert szűkebb volt a piac.
Mikor kezdtek tőle tanulni más zenekarok, vagy más zenekarok menedzserei? Volt olyan, hogy valaki odament, hogy te ezt hogyan csinálod, vagy hogyan kéne nekünk is csinálni? Vagy?
Hát igazából ilyen nem volt. Ez egy érzék. Tehát ezt nagyon nehéz tanulni. Én utána 1990-ben az Erdész Zoli barátommal csináltam egy reklámstúdiót, és akkor a reklámstúdiót kezdtem el úgymond felépíteni. Tehát nekem nagyon sok olyan dolog volt az életemben, amit így nulláról kezdtem felépíteni, mert amikor elért valahova egy folyamat, onnantól kezdve annak a működtetése már engem igazából nem vonzott. Tehát ezért volt az első emelt step váltás is, mert az emelet, az első emelet akkor egy olyan mókuskerékben volt bent, hogy lemez koncert, akkor már igazából nagy kihívás nem volt, és akkor jött egy másik zenekar, amit a nulláról kellett felépíteni. Tehát igazából én akkor mindent, tehát ahogy az előbb említettem, én jártam a postára, küldtem a plakátokat, én hívtam a tévéket, a vidékit, a Budapestet, mindent én csináltam akkor.
És akkor majd innen folytatjuk a steppel, vendégem Terek István, akivel a Solarisról, aztán az első emeletről beszélgettünk itt a Beat Korszak Rocktörténeti Örökség hangosan című műsorban.
Beat Korszak. Rocktörténet hangosan.
És akkor folytassuk a steppel, ugye 1986-87 környékén vagyunk. Emlékeim szerint középiskolai osztálytársnőim azok az ereiket vágták ott fel, amikor kiderült, hogy az első emelet abban a felállásban nagyjából véget ér, és létrejön egy új zenekar. És az én érzésem pedig így tényleg 30-valány év távlatából, hogy talán a Step volt az első olyan zenekar, amit tudatosan kezdtek el építeni, hogy a tagokat összerakni, de lehet, hogy ebbe tévedek. Annak hogy álltatok neki ott a 86-87 környékén?
Ez 86. Hát ez egy mai napig fájó dolog nekem, amikor erről beszéltem egy tévé műsorban, ott volt a másik szakmával kapcsolatos kitörős írásom, mert ez nekem egy változatlan, hogy egy lelkismereti feszültséget okoz, és ez most már ezt a terhet hordani is kell magammal. Ugyanis a lényeg a dolognak az volt, hogy egyre több pletyka kezdett el keringeni a szakmába, hogy a flipperőcs és a kiszabóit valamit csinál, mert éjjel-nappal együtt vannak, nagyon jóban vannak, hogy itt valami készül. És először hárítottuk meg, a Gabesz is mondta, hogy csak barátkozunk, nincsen semmi zenéje, tehát ilyen hárítás volt. És megint volt egy zenekargyűlés, és akkor a kis Szabó nem volt ott, mert hát pont róla beszéltünk, hogy kezdjék ezt a helyzetet. És akkor mondták, hogy öcsi, hát te vagy a zenekarvezető menedzser, egyszerűen menj fel, és kérdezd meg tőle, hogy mi ez az egész. És emlékszem, fel is mentem hozzá, és rákérdeztem a Gabesz, hogy mi ez, hogy van. És mondta, hogy még semmi, még csak beszélgetnek, ezek csak tervek, ez nem zavarja az első emeletet, ezek még csak beszélgetés. És elmentem tőle, és ahogy az előszobába így mentem az ajtó felé, így hátranéztem, és mondom, hogy Gabesz, hogyha valami jó történik, azért ne hagyják ki belőle. Tehát az a, most majdnem mondtam egy csúnya szót, ez a durva menedzser vérem nem hagyott nyugton, hogy valamiből kimaradok esetleg, ami a nulláról építkezik, és este megcsörrent a telefon, hogy szia, kis Szabó, hogy itt ülünk a már nem tudom kinél, és a steppet csináljuk, és hogy mondtam, hogy téged is érdekelne ez a dolog, és mindenki nagyon örülne neki, mert pont rád lenne szükség. És utána vaciláltam, aztán nem tudom, néhány napig vagy óra, és mondtam, hogy üljünk le beszélgetni, mert mindenképp azért szeretnék a többi taggal is beszélni. És akkor leültünk beszélgetni, és egy olyan cunami, egy olyan hullám kapott el, főleg a Flipperöcsi révén, amit akkor éreztem, amikor megalakult az első emelet. Tehát olyan energiája volt ezeknek a zenészeknek, akik ott voltak, hogy egyszerűen nem lehetett a hatásán kívül maradni. És akkor mondtam, hogy jó, csináljuk, csak ezt közben tudni kell, hogy én akkor szerveztem az első emeletnek egy első sportcsarnok turnéját. Tehát eszelős meló volt, tehát ott nem arról volt szó, 500 ember bejön, mert azt tudtuk, hogy bejön, azt nem tudtuk, hogy egy előadás lesz, vagy kettő. És hogy lépjünk egy nagyon, hogy legyen sportcsarnok turné. És akkor mondták, hogy sajnos döntenem kell minél előbb, mert vasárnap zenebutik felvétel, vagy adás van, és ott fogják publikálni, hogy ez megszületett. Nem, hogy sajtótájékoztató van először, 3 nap múlva, pont február valahányadikán, és rákövetkező vasárnap még zenebutik. És akkor mondtam, hogy jó, vágjunk bele, és emlékszem, a Vigadó éttermébe volt az első emelet gyűlés, és ahol mondta a kis Szabó, hogy hát akkor ő kiválik, és hát mindenki mondta, jó, hát Gabesz, ezt már tudtuk, tehát nem örülünk neki, izé. És akkor mondtam, hogy fiúk, én is. És abban a pillanatban megfagyott a levegő, hogy akkor itt most megszűnt az első emelet zenekar. Nagyon-nagyon-nagyon borzasztó volt, most is ráz a hideg, tehát nagyon nagy csalódás volt a srácokban, de utána már vitt a gépszi. Tehát utána szétküldtük a meghívókat, a Vidám színpadon volt a sajtótájékoztató, és tényleg utána volt egy zenebutikos adás, és utána már ment maga, de hogy visszatérjek a kérdésedre egy 20 perc után, bocsánat, nyugodtan szakítsd, vagy ha hosszú.
Eszembe sem jutott meg.
Ennél órákig tudnék mesélni erről ezekről a sztorikról, hogy én már tulajdonképpen egy kész zenekart kaptam, most annyit tudtam meg így utólag, hogy itt a lemezgyár engedélyével történt ez az egész, mert abban az időben a dolliról is kezdett úgy kifújni egy kicsit, tehát már nem 400 ezer lemezt adtak el, csak nem tudom, 250-et. Az első emelet is viszonylag stagnált, tehát éreztem én, hogy kell valamit váltani a zenekaron belül, csak aztán kívül sikerült ezt megoldanom, amit a mai napig is lelkismert furdalás övez ezért, de tehát a lemezgyártók kaptak egy engedélyt rá, hogy jó, a dollirólból akkor eljöhet a Daddy, a Flipper, mi ketten eljöttünk mondjuk én nem is kaptam, mert akkor még csak a kis Szabó volt terve, és akkor jött a Citrom együttesből, meg a Varga Miklós bandből jött a másik két tag, és így aztán egy ilyen lemezgyáros engedéllyel alakult meg ez a zenekar.
De akkor ezek szerint jól érzem, hogy ez azért egy, hát csúnya szó, ez a felépített, vagy előre jól kitalált dolog volt, tehát már kvázi lemez szerződéssel a zsebükben indultak
nem,
neki, vagy?
Nem, mert annyi, tehát abszolút szabad kéz volt, hogy kiből álljon ez a zenekar, tehát ezt a Flipper és a kis Szabó találta ki, baráti társaság, ilyen városi legenda kapcsán, hogy hújt egy jó zenészt meg kéne hallgatni, tehát ez az ő kettőknek volt a műve, hogy kiket keresnek meg, és kikkel szeretnének játszani, ebbe az lemezgyár abszolút nem szólt bele, de hát azért biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen kvázi szupergrup megalakul, akkor jött egy nagy lemez megjelenjen, az nem volt kérdés.
Igen, ez volt a másik, ami bennem így volt, hogy ugye valamikor ugye a 70-es években is mindig volt, hogy szupergrup alakulnak a szétváló magyar zenekarokból, és talán itt a 80-as években, vagy igen. Lehet, hogy ez az utolsó ilyen, amire így emlékszünk.
Hát nekem a szupergrup az LGT. Tehát
hát igen, az hanem az LGT, azt úgy értem, hogy
a kis generáció szupergrup.
Nagy menő zenekarok, igen. Jó nevű zenészei, igen. Összeállnak, és egy újabb dolgot hoznak létre, és akkor ez elindul. Mennyivel volt más dolgod a Steppet menedzselni, mint az emeletet? Vagy volt-e olyan, mint ugye annak idején, meg ugye az LGT-s indulásról lehet olvasni, hogy hát ez nem mentek el a rajongók, hogy hát ilyet nem lehet csinálni, hogy kiválnak.
Hát nehéz volt nagyon a dolog. Én itt már nem voltam színpadon, tehát a Steppben már nem voltam színpadon. Ott már le lehetett nyeletni ezt a békát, hogy menedzser, de ugyanúgy zenekartagnak kellett lennem, csak akkor nem kellett színpadon lenni. Nagyon nehéz volt, mert ez februárban történt a bejelentés, és azt hiszem márciusban indult az első emelet turnéja. A fiúk megrázták magukat, hála a Jóistennek, és négyen két vendégzenésszel nagyon komoly turnét bonyolítottak le, és hát nehéz volt a színpad széléről nézni, főleg amikor észrevettek a rajongók, hát akkor nem dicsértek, tehát én is ott voltam áruló, és minden egyéb más, tehát nagyon-nagyon egyrészt sikeres érzés volt benne, mert én csináltam ezt a turnét, és nagyon szép sikere volt, másrészt nagyon rossz volt nézni őket a színpad mellől, és hát végig volt bennem egy lelkismeret fordulás, hogy jól tettem, nem tettem jól, de amikor viszont ott voltam a step közegben, és éreztem ezt az őrült energiát, sajnos csak egy ideig, akkor viszont ez felettette velem.
Én ezt mondom, hogy egy ideig, és tényleg viszonylag rövid idejű volt ez a zenekar, pedig három lemeze volt, és te már 88-ban a Napóleon Bulvárnál voltál, ha jól tudom, hogy ez miért volt ez a gyors váltás? Neked az adrenalin már akkor máshol kellett? Mert itt az előbb azt éreztem, hogy neked ez valami szer, hogy egy zenekart elindíts. A Napóleon is akkor indul nagyjából.
Ez nekem egy csalódás volt. Tehát nagyon sokat dolgoztam ezzel a zenekarral, borzasztó energiákat mozgattam meg. Mindig azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy kinyitottunk egy csili-vili voltot, amire ki volt írva a step együttes, gyönyörű, szép volt, csak üresek voltak a polcok. Tehát én az első emeletben megszoktam a nagyon profi munkát. Tehát ott tényleg egy olyan alkotó folyamat zajlott, ami nagyon feszes volt, mert tudtuk, hogy a határidők jönnek a turnék, az alatt nincs idő lemezt írni. Tehát nagyon komoly munkamenet volt, és én minden év elején leültem a zenekarral, és elmondtam nekik, hogy mik a terveink erre az évre, tehát itt csináltunk egy éves tervet, amit nyilvánvaló, hogy mindenki hozzátett a magáét, az első Met Clubtól kezdve a Popstrandig, tehát egy nagyon sok olyan fix dolog volt, ami dátumhoz és időponthoz volt kötve, és hát a Step meg hát bejelentette ezt az indulást, elkészült két száma, az üzenet és a támadás, és utána hosszú csend. Tehát utána a zenekar nagyon boldog volt, hogy biztos sikeresek leszünk, csak egyszerűen őrült energiákat kellett megmozgatni, hogy legyenek próbák, készüljenek számok. Emlékszem a pesti műsorok, hogy kitaláltam egy ilyen Adidas játékot, ami hogy valamilyen szinten fenntartsam a zenekar körüli hype-olást, mert hát az nem lehet, hogy felvisszük a tetőre a produkciót, és utána nem történik semmit, mert utána biztos zuhanás lesz. Tehát valamilyen szinten tartsam ezt a csapatot, hogy beszéljenek róla, próbáltam itt-ott elindézni, csak egy idő után ez a két szám kevés volt. Mindenhol mondták, hogy jó, jönnek a fiúk, szívesen látjuk őket, de van új szám. Hát mondom, készül, és nem készült. És aztán nagy nehezen elkészült, az Erkel Színházban csináltunk egy teltházas lemezbemutató koncertet, megjelent a lemez, ami elfogyott azt hiszem 40-50 ezer példányba, hát ami a csalódás volt, mert amikor ez megjelent, addigra elfogyott a tűz és a lelkesedés, és hát az Erkel Színházban különben is voltak meglepetések, amit én nem nagyon szerettem, és nem tudtam nagyon tolerálni, és utána, amikor vége volt ennek a koncertnek, azt hiszem talán december volt, akkor januárban nálam a Pozsonyitól leültünk a zenekarra, leültünk, és mondtam, hogy az én lelkesedésem eddig tartott, én kiválok a zenekarból, tovább is sok sikert kívánok, de én nem tudok veletek tovább ebben a mentalitásban dolgozni, és akkor utána jött a Fenyő Miki, aki kitalálta ezt a szerencsés gombafej frizurát, de utána meg egy évre már kis Szabó is kivált.
És neked hogy jött a Napóleon Bulvár?
A Napóleon Bulvár az tulajdonképpen a Solaris együttes, egy énekesnővel kiegészülve, és hát a Robival mondom, mi nagyon jó barátságban maradtunk mindennek ellenére, hogy elváltunk és eljöttünk a Solarisból, mert ők megértették a mi álláspontunkat, és én a step után, hogy nyalogassam az előző évek sebét, kiutaztam Spanyolországba, és onnan emlékszem, amilyen bárból felhívtam Robit, hogy na mi újság. Mondta, hogy minden rendben, de hogy csináltunk egy Napóleon Bulvár zenekart, és most indulunk, Siófokon lesz a, hát nem tudom, hogy hívták akkor, nem Táncdalfest, nem tudom, mi van, milyen vetélkedő volt, és ott indulunk, és hogy nagyon kellene érve, mert szétesik a csapat, nincs erőnk, időnk ezzel foglalkozni. És akkor mondtam, jó, mert én egy hét múlva úgyis megyek haza, üljünk le, beszéljünk, és akkor nyáron ezen a versenyen már én úgy voltam, mint a Napóleon Bulvár menedzsere.
A menedzser itt, de már a Stepnél is azt éreztem, hogy egy kicsit, hát egy ilyen jó értelemben, nem is tudom, hogy apa figurát, vagy osztályfőnököt, vagy mit mondjak, aki ezt a sok szerteszét, futkosó zenészt, meg művészembert megpróbálja egybe terelni, hogy neked ez volt valahol az egyik feladatod, azon kívül, hogy eladd a zenekar, tehát egy osztályfőnök
szerű. A szó, amit keresel, az a pszichológus. Tehát én mindig mondtam, ez kb. 60-40%, tehát 40% volt itt a pszichológiai hadviselés. Egyrészt feladat volt, hogy kifele mutatni a zenekar egységét, másik része volt, hogy létrehozni ezt az egységet a zenekaron belül, hiszen nyilvánvaló, hogy voltak villongások minden zenekarba. Miért nem az én számom került ide, miért az A4-en van az én számom, miért nem a B1-en, tehát folyamatosan azért voltak nyilvánvaló ilyen szakmabeli, hiúsági klikkesedések, amit nekem, mint ilyen edzőnek a pálya széléről kellett figyelnem, hogy akkor most a hátvéd az most jó helyen van ott, vagy menjen néha is támadjon. Tehát itt nagyon kellett itt az emberi dolgokra figyelni. Az első emeletnél ez az volt a nehézség, hogy én ott voltam fenn a színpadon, de ott is kellett néznem a dolgokat, például, hogy minden rendben van a technikával, ott van az üdítő a színpad szélén, amit kértünk, a rendező nagyon ne verje meg azt az embert, mert akkor nekem le kell menni, és szólni kell, hogy na, ezt, akkor abban marad a koncert, hogyha ezt nem hagyod abba. Erre volt sok példa, amikor láttuk, hogy úgy bánnak ott a gyerekekkel, és lányokkal, hogy nem akartuk, akkor leálltunk, és akkor én mentem el. De ennek a legeklatánsabb példája volt, amikor valamelyik popmatch gála volt a Kekken, és egy nagy előadóba öltöztünk, az Ergo és az első mert együttesát, akit mindenki azt mondta, hogy utálja egymást a két zenekar, és egy kanálvízben meg tudnánk egymást folytani. Közben egy öltözben voltunk, és igazából nem volt egymással semmilyen rossz viszonyunk, csak valami ez a két lánybrigád, ez gyűlölte egymást, és akkor ez élőben mentek ezek a koncertek, a Bétolt, a Fábián, meg azt hiszem a Dévényi Tibi vezette, és egyszer csak rohan be valaki, hogy Szikora, tere a színpadra, mert 5 perc van adás, és majdnem verekedés van a nézőtéren. És akkor nem a zenekarainkat kellett kezelnünk, hanem a lányokat, és akkor kimentünk a Robival, és akkor elkezdtünk békíteni ott nem tudom 1000 embert, hogy lányok, nyugi, amikor bemondják majd, hogy az év együtt esetleg Ergós, akkor ne fütyüljetek, és ne kiabáljatok, fordítva, és próbáltunk valami békítést kitalálni, és következő évben, hogy ezt elkerüljük, mert egy közös dalt énekeltünk, a Legyen nyár és Béke már című Ergó dalt, akkor az elsőmet is az Ergó együtt énekelte. Tehát sok ilyen kezelni való probléma volt zenekaron belül, zenekaron kívül.
Hát nem irigyellek. Lassan a adás időnk végére érünk, és azzal kezdted, hogy nagyjából te voltál az első menedzser a 80-as évek elején. Ugye eljutottunk nagyjából a 80-as évek végére a Napóleon bulvárral. Tényleg az érdekelne, hogy az elsőséged mellé hányan és mikor érezted azt, hogy kezdenek becsatlakozni, hogy ez a szakma, amit te egy idegenként, vagy nem is tudom, hogy kezdett, tehát, hogy most nem tudtak hova helyezni, ez végre Magyarországon is egy elfogadott szakma kezd lenni, aminek te az úttöre voltál. Ez mikortól van Magyarországon?
Hát elfogadott? Amikor kinyílt a világ, tehát ez gondolom ez a rendszerváltás körüli időszak lehet, amikor több lemezkiadó lett, több rádió lett, több tévé, és egyszerűen egy ember már nem bírta ezt a munkát, és voltak már olyan anyagi bevételek, amik el tudtak tartani egy többfős menedzsmentet. Nyilvánvaló, hogy ezek is fokozatosan alakultak ki. Először a menedzser maga mellé vett egy asszisztenst, hogy a kuli munkát elintézze, utána akkor már nem bírta a sajtóval, a médiával való kapcsolattartást, akkor keresett egy ilyen embert, akkor már ő se bírta, senki nem bírta, akkor már jöttek, több előadó jött hozzá, hogy te, hogyha láttam, hogy őt milyen jól csinált profin, akkor foglalkozz velem is. Jó, gyere, akkor már kellett egy booking, kellett egy koncertszervező, szóval szép lassan ez így kialakult, hogy egyszer, ahogy nőtt a piac, úgy kellett nőni a kiszolgáló piacnak is.
Hát akkor remélem, majd egyszer innen folytathatjuk ezt a beszélgetést, de ugye ez a beat korszak, a rock történeti örökség hangosan, és a rendszerváltásig próbáljuk felgöngyölíteni a magyar könnyű zene múltját, aminek azt gondolom, mint első menedzserként egy nagyon fontos alakja vagy. A vendégem volt Terek István, akinek a Solariszt, az első emeletet, a Steppet és a Napóleon bulvárt is köszönhetjük, illetve egy szakmát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és itt voltál.
Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen.
Ez volt a beat korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.